Szűcs Levente in the house, még mindig a Bohemian Betyárszból. Ez előbbi dalra referálva, aki már itt volt velünk 3 perccel ezelőtt is, meghallgathatta velünk a Magam sem tudom című új Bohemian Betyársz dalt. És hogyha visszatérünk a műfaj megjelölésre, speed folk, freak punk, azért a freak és a punk az már egy picit hiányzik ebből. Nem baj, jól áll neki. Szerintem nyertetek egy rajongót ma este, az biztos. az én lennék. Nekem nagyon bejön. Nagyon bejön. A régi is bejött, de ebből azért a karcosság az egy kicsit hiányzik. Talán minden visszaköszön arra a gondolatmenetre, amit az előző részben beszéltünk, hogy azért ez a visszalassulás most már jól esik így 33 évesen.
Igen, abszolút, persze. Lehet, hogy kiebb rendítenánk a rajongóinkat, hogyha egy egész lemez ilyen dalokat tartalmazna, de mi egyébként sosem voltunk egy ilyen sablon lemez gyártók, akik mondjuk egyfajta hangulatot végigvisznek 10 számon át, hanem mindig kacskaringóztunk akár egy koncerten, szóval vannak hasonló dalaink, mint ez, minden lemezen megkerestük a csavargót, hogy az ellentétek baladáját, ami kicsit ez a folk pop-pop hangulatot hozza magával, mert amúgy meg úgy a jó igazán bulizni, hogyha egy kicsit pihenni is tudsz, és azért egy koncertnek is nagyon jót ad az, hogyha van egy-két olyan intimebb pillanat, ahol egy picit megpihent az ember, aztán persze ma már a csavargón is szétpogózzák magukat a gyerekek, de ez csak extra öröm igazából, hogy mindegy, hogy egy szomorú szakítós szám, ők boldogan ugrálnak rajta.
Ha van olyan, hogy a közönségből valaki továbbáll, és azt mondja, hogy hát ez már nem az, akkor az miért lehet, hogyha volt ilyen élményetek?
Ó, hát ezt ő tudja. Tehát, hogyha mi most belemennék abba, hogy de miért hagysz el minket, bocsi, nagyon szeretnék neked megfelelni, hogy léci, gyere vissza.
Ott a pont.
Akkor már, megint problémákba ütközünk az önazonossággal, és szerintem még kiérződik egy zenéből, hogyha az arra lett íródva, hogy kiszolgálja a közönséget, vagy benyaljon neki a figyelméért. És hát persze ettől még lehet valami baromi sikeres, sőt, szerintem a legtöbb ilyen sikeres zenekar, vagy zene, az azért ki van számolva matek ügyileg is, hogy akkor mik a trendek, meg hogyan lehet behúzni a figyelmet, meg a közönséget, de minden zeneírás erre alapszik természetesen azért, hogy legyenek elkapós pillanatok, meg játssz el a dinamikákkal, de ettől függetlenül nem ez jár a fejünkbe, hogy ezzel most megtartjuk-e a közönséget, vagy nem. Egyébként, ami érdekes, meg látszik a hallgatottságon is, hogy ezeket a típusú zenéinket hallgatni jobban szeretik az emberek, mint a zúzós dolgokat, és ezt mondjuk meg is értem, hogy a zúzós, szétszínező, pánkos, erős gitár zenét ritkábban rakja be az ember háttérzenének, vagy autós vezetésre, de egy ilyesmi dalt, mint amit az előbb hallottunk, ezt amúgy látszik a Spotify-on is, vagy akár egy ilyen koncerten is, hogy a szövegét ennek mondjuk jobban tudják, de az úszdás dalokat meg sokkal jobban szeretik.
Itt van egyébként, nézem a Spotify-on, ami a legnépszerűbb dalatok, az a Ha menni akarok.
Igen.
Ez mikori dal?
Azt akarom, ez 6-7 éves talán.
6-7 éves. Mert hogy erről a kimérésről jut eszembe, hogy ti mennyire figyelitek ezeket. Szerintem óhatatlan az, hogy nézzük a számokat, és nézzük az, fú, gyerekek, nem is gondoltuk volna, de ez nagyon bejött a közönségnek. Ez semmennyire nem befolyásol benneteket?
Engem amúgy max abban befolyásolt, hogy bízzak az ilyen szoftosabb hangszerelésű dalokba is, mert talán régebben az volt, mikor még nagyon csikók voltuk, és mindenben az úzást éreztük, hogy hát ez energia, hát ez visz minket előre, meg emiatt hívnak minket színpadról színpadra, úgyhogy biztos így kell szólnunk is, vagy biztos ilyen dalokat kell a lemezre is megírni, és pont inkább ebben egy visszaigazolást kaptam, vagy kaptunk, hogy az ilyen lirikusabb oldalunkat, vagy én bennem van punk, de több a líraiság szerintem, és hogy ezeknek is lehet így teret adni megfelelő keretekben, meg megfelelő fűszerezésre, amit meg tökre élvezek, mikor zenét írunk, hogy mondjuk egy nagyon poppos dal, vagy egy nagyon szomorkás dal, azt hogyan tudunk keserédessé varázsolni, hogy egy pici húzása legyen, vagy egy pici kis furfang benne.
Egyébként ehhez a zenéhez mennyire autentikus, vagy mennyire áll közel ma egy táncház mozgalom?
Nehezen, mert nagyon sok a váltás a mi zenénkben. Általában mi nem folyamat dalaink vannak, hanem sokszor ilyen különböző témákba belemegyünk élesen, és a táncház az azért alapszik szerintem, hogy van egy folyamatos tempó, húzás, persze ez gyorsulhat, lassulhat ott is, csak hogy...
Persze, meg ott is vannak balladák.
Mi nem vagyunk annyira autentikus népzenészek, egyedül a hegedűsünk az, aki nagy néptáncos múlttal is rendelkezik, és akkor ő bebehoz olyan elemeket bridge-ekbe, vagy egy pillanatába a dalnak, amikor az mondjuk neki az ilyen táncházas gondolkodásából jön meg, amik így beágyazódtak neki dallamok, de mi ezeket fűszerként használunk, minden ilyen népzenei dologra mi fűszerként tekintünk, vagy egy kiinduló pontra, amit kíváncsiak vagyunk, hogyan lehet megcsavarni, hogy ne pontosan ugyanazt a dallamot játsszuk, hanem egy kicsit elvigyük mondjuk egy másik skálába, vagy egy másik hangulatba is mondjuk a végét, vagy az elejét.
Azt ígértem, hogy beszélünk a tervezésről is.
Ja.
Mielőtt eljutunk a tervezésig, még egy nagyon picit térjünk vissza erre az 500 négyzetméteres házibulis apartmanra. Ugyanis még 2 évvel ezelőtt megjelent egy cikk veled, egy interjú a HVG pszichológia rovatában, ahol azért így eléggé kitárulkozol, és elmondod azt, hogy ugye úgy is kezdődik, hogy nem a boldogságot űztem, hanem az eufóriát. És nagyon érdekel az, hogy tökéletesen megértem azt, hogy az eufóriát űzzük, szerintem mindannyian, ki rájön, ki nem, ki rájön időben, ki nem, de miután ezt így megismerted magát, az eufóriát, és túl voltatok ezen a Garay utcai őrületes házibulis időszakon, mit tanultál belőle magából az eufóriából?
Hogy mit tanultam az eufóriából? Amúgy rengeteg mindent, mert annyi nyitottságot adott nekem egyébként mondjuk más emberek felé, vagy a tapasztalás felé, szóval az eufória, meg annak az űzése, hajtása, az egyébként elvisz téged helyekre, meg kitart téged egy buliba reggelig, vagy hajnalig, ami amúgy sokszor nagyon jó, meg izgalmas, vagy érdekes, vagy hasznos beszélgetésekbe, vagy emberi pillanatokba is el tudott vinni. Én azt gondolom, hogy ezeknek a dolgoknak így az űzése, hajtása, csak tudd, hogy meddig jó neked, és vedd észre, hogyha már nem. Szóval nekem az egyik nagy segítség ebből így életmódot váltani igazából az volt, hogy én már elkezdtem unni. Azon felül, hogy nem is értettem, miért nem vagyok amúgy így boldog, de hogy így elkezdtem unni, mert már nem adta ugyanazt, mint régen, és fokozni lehet egy darabig, de a végtelenségig nem. De úgy gondolom, hogy az ember életében a 20-as évek azok, amikor szerintem csináljon meg mindent, ami érdekli, meg kedve van, meg legyen nyitott rá, és hogyha úgy érzi, hogy elkezd ő már saját magával szembe menni, vagy kontraproduktív, amit csinál, vagy az életmódja, akkor meg hallgatni kell a külvilágra, a barátaira, észre kell venned magadat a tükörben, hogy már nem az a csikó boldog tekintet van rajtad, pedig azt akarod. És akkor van segítség változni is, vagy magadban akkor már találsz segítséget arra, hogy változzál is.
De te észrevetted a depressziót magadon? Be tudtad vallani magadnak?
Ó, bőven. Nem volt nehéz egy idő után, már nem lehetett ezzel vitatkozni se. De azért így megy a dolog, meg egy ideig azt hiszed, hogy te ilyen vagy, hogy így. Tehát, hogy ez nem fog változni, hanem mondjuk depressziós vagy, és amikor jobban vagy, akkor meg mondjuk csak melankólikus vagy, és akkor ezzel a hangulatnak amúgy lehet a rabjává is lenni, de valahol meg úgy is éreztem, hogy egy ilyen menekülés is, szóval biztonságosabb depresszívnek lenni, meg melankólikusnak otthon a 4 fal között, mint valóban megpróbálni élni, meg jól élni, meg jól csinálni a dolgokat, mert úgy érzem most, hogy a valós boldogság, ami tiszta emberi pillanatokból áll, azt egyszerűen nehezebb előteremteni, mint egy üveg bort a boltból.
Ez beleegyetértünk, igen.
Például az öröm, amit ad mondjuk egy futás.
Most már futsz?
Nem. De egyszer voltam, és nagyon jó volt, nem is kétszer. Nem, mondja, nekem van egy porckorong sérve, meg két éve kiszakadt a gerincsém, és azóta sajnos nem nagyon mozgok, úsznak kéne elmenni, de azt meg utálom, mert vizes.
Ez úsz, bakker, hát most itt egy vizes.
Nem, mert több vizes.
És mi nem szereted a vizet?
Nincs kedvem bele.
A macskák?
Igen.
Apám. Nem, az úszás az tényleg jó, egyébként futás helyett ajánlják.
Igen, de a hátam is szeretném, hogyha eljárnék úszni, ott lakom szembe a uszodával, mindig nézem, de eddig kétszer lementem, de hát vizes volt.
Sajnos jó, vizes volt. Hát figyelj, még van időd,
igen,
még rájöhetsz.
Igen, tehát még mindig fejlődök, mégis. Szeretnék igen. Eljutni, erre nem mondom, erre a pontra.
Egyébként edzővel elmenni úszni az szerintem egy egészen fenntartható dolog, és egészen mást ad, mint úgy egyedül rávenni magad. Tehát az egy tök jó keretet ad neki.
Igen. De én a barátaimba bízom. Van egy ilyen kis csoportunk, hogy így hova, ki, mikor megy úszni, meg mindig jól megnézem, aztán...
És ghostingolsz.
Hajrá, fiúk! Hogy jövök.
Na jó, hát figyelj, viszont az idei év az akkor azt mondod, hogy masszív lesz, arra valahogy föl kell készülni, azt mondod, hogy elmentek pihenni ide-oda. Ez meg fog történni nálad is, el tudsz menni, fel tudsz úgy készülni, hogy nem tudom, az áprilisi, májusi fesztivál szezon, szabadtéri színpad szezon úgy méltósággal el tudjon indulni?
Fel, abszolút. Én itthon maradok, meg úgy is érzem, hogy most, hogy írtunk 5-6 új dalt múlt héten, és így tökre tetszenek ezek a dolgok, én szerintem elmegyek majd megint egy kis falusi kis elvonulásra, én szeretnék szövegeket írni, meg picit még többet zenélni, és nekem ez így valahol egyszerre lesz szerintem pihenés is, meg munka is, de én így tudnék hátradőlni igazán a nyáron, hogyha már látom legalább úgy a 60-70%-ában körvonalazódni, hogy mik lesznek a dalszövegek. Ez nekem a legnehezebb pontja mindig egy dalírásnak, hogy milyen szavak fognak elhangzani a számból a mikrofonban, mert azért annak mégiscsak nagyobb súlya van számomra, mint hogy most egy ámolt fogok egy édúr után, mert az még valahol még személytelen, de a szövegek az nekem egy nagy kincsem, vagy egy ilyen fontos része az én munkásságomnak, amire szeretnék büszke lenni majd 10-20 év múlva is. Ahhoz
remélem
viszont
most is az van.
Jó szöveget kell írni. Igen, hát kezd nem mindenre, de vannak önök, amikre igen, de igazából örömet ad nekem az, hogyha végül elkészül egy szöveg, és utána már a büszkeség sem fontos annyira, mert nem megmutatni akarom az embereknek, hogy na látjátok, milyen jó szövegeket írtam, hanem hogy
viszont fontos
magammal
az,
elégedett legyek.
Igen, és ez fontos, hogy magaddal meg tudj elégedni. Meg tudod veregetni a saját válladat néha?
Most már észre tudom venni talán a különbséget is, hogy mikor veregeted meg egóból, tehát ilyen önállításból, meg mikor van az a pillanat, amikor azt mondod, hogy Levi, most tényleg megveregeted a válladat is. Most kicsit hátradőlhetsz.
Jó, hát ez történjen majd meg, még most tavasszal ez a kis hátradőlés. Azt áruld el még kérlek, hogy ez az idei év több vagy kevesebb koncertet hoz előreláthatólag, mint akár a tavalyi. Szeretnétek-e visszavenni egy picit akár a tempóból, és nagyobb, de annál hatékonyabb, vagy annál hatásosabb koncerteket adni?
Úgy látom, hogy igazából nagyjából ugyanannyi koncertünk lesz, mint tavaly, hiába ez a kisebb szünet. És külföld is eléggé beindult most így az elmúlt években újra, mert a Covid az így keresztbe tört jó pár dolgot, és most júniusban, ha minden igaz, akkor azt hiszem igaz, de hogy megyünk Kanadába játszani, meg Franciaországba, Svájcba, Spanyolország, Hollandia, szóval Jesus. Európában is ezekben az országokban, meg aztán a nagy kaland az októberben megyünk vissza Kínába, meg Tokióba lesz koncertünk, és ez már így a negyedik-ötödik alkalom, hogy megyünk Ázsiába játszani, úgyhogy ez mindig egy izgalmas pontja, meg érdekes pontja a zenekari életnek.
Fantasztikus lehet. Már úgy önmagában is csak elmenni egy ilyen távol-keleti helyre. Valószínűleg olyan kultúrsok, hogy mikor hazajössz, akkor átértékelsz mindent, de ez sok. Tehát ez negyedik-ötödik alkalom, azért ez már kellően elegendő ahhoz, hogy lássátok, hogy mit szeretnek ott, mert ez engem hihetetlenül érdekel, egészen elképesztőnek tartom azt, hogy ott ezt az alapvetően magyar nyelvű zenét, bár a zene az állítólag globális nyelv, de mégis magyarul énekelsz, hogy ott hogyan tudnak rá kapcsolódni, mit szeretnek benne?
Szerintem a kuriózumot szeretik, azt egyébként alapból az ázsiaiak szerintem nagyon értékelik az európai különlegességeket, vagy az ilyen európai kis egzotikumokat a számukra. Mi úgy vagyunk egzotikusak, mint ahogyan a nekünk egy japán zenekar egzotikus. Meg egy kicsit még szerintem ott így idealizálva is van így az európai ember, meg így a fehér ember, szóval így is még voltak olyanok, hogy csak random sétálunk Pekingbe, és emberek oda jönnek lefotózkodni velünk Kínában, itt jobbra-balra, és nem azért, mert hogy úristen, mi a baj, mi vagy ezeket, nézd már a fehér gyerekek, csináljuk már velük egy fotót, úgyhogy vannak ilyen pillanatok. Hát Kínával egyébként ott voltunk kétszer játszani, azt hiszem, és aztán leszerződtünk ott egy elég nagy kiadóval, tök jó lehetőségnek tűnt, és aztán jött a Covid, és akkor ebből most épülünk újra, hogy megnézzük, hogy milyen új vírusvariánsokat hozhatunk haza majd Magyarországra.
Atya ég.
Ha novemberben valami új para van Magyarországon, azok mi voltunk, bocsi.
Azt viszont még mondd el, kérlek, hogy ez a kinti zenélés, az, hogy ti ott játszotok, ez milyen formában zajlik? Tehát ott meghívnak benneteket valami fesztiválra, vagy meghívnak egy, nem tudom, kisebb rendezvényre, vagy egy nagyobb rendezvényre?
Nagyon-nagyon sokféle koncertünk volt már Ázsiában is, mint ahogy bármerre a világon. A pici jazz klubtól a hatalmas nagy fesztiválon át, nekünk már mindenfajta lehetőségünk volt ott is. Volt olyan például Dél-Korea a legnagyobb, meg az egész Ázsia területének az egyik legnagyobb jazz fesztiváljára, amiket meghívtak játszani, és gondoltuk, hogy biztos
jazz
az, mert olyan hamisan játszunk néha, hogy az már jazz.
Azt hiszik, hogy jazz.
Tök hülyék. Ez csak hamis. és jól fogadták, meg volt pici tokiói klubokban is játszottunk, de nagy kínai fesztiválon is, meg hogy hogyan fogadják az emberek. Egyébként az is érdekes, hogy a szubkultúra ott is szubkultúra, ami összeköt nemzeteket, meg embereket a világ különböző tájain. Szóval mi Sánkhájban, meg Pekingben is, ahol azért tudjuk, hogy milyen rendszer van, meg milyen megfigyelés, meg elnyomás, ott is van a kis maga, a kis punk, ska, írpánkos közössége, akik ugyanolyan hangulatot adtak, mint hogyha egy német punk kocsmában játszottunk volna, szóval valami ilyesmi kulturális kötődés van, ami országokon átívelő. De volt olyan is, aki főleg inkább Japánban, akik rohadtul nem értették, hogy mit akarunk csinálni, vagy az, hogy a kakas, a hegedűsünk, másik énekesünk, mert félmeztelenül játszik, az például lehet, hogy nekik ott így valakinek kiverte a biztosítékot, vagy ez egy ilyen, hát szerintem ez is helyzetfüggő, meg emberfüggő, de ott egyel szerintem konzervatívabbak az emberek, és hogyha így ledobolt hirtelen a pólódat, akkor így fel tudnak sikítani.
A csajok.
A csajok.
Na hát akkor a többiek meg.
Igen, igen. Nem feltétlenül örömükbe, hanem megijednek, hogy Jézusom, megőrült.
De ilyen abuzál.
Igen, igen.
Na jó van. Figyelj, köszi nagyon, hogy itt voltál ma. Struktúráról nem nagyon beszéltünk, vagy tervezésről, de azért érintettük, azt hiszem.
Minden úgy lesz, ahogy lesz. Jó, igen, lesz.
Igen, ősszerben vonultok a stúdióba.
Igen, igen. És akkor jövő ilyenkor már ki fog jönni az új lemezünk, ez a terv. Szóval egy évig látunk most előre.
Az nagyon jó.
Igen.
Jó,
igen. Büszkék vagyunk magunkra, hogy nagyon előre látunk.
Veregésd meg a vállad. Jó van, Levi, nagyon-nagyon köszönöm, hogy beugrottál ma.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Szép évet, és fesztiválokon tali. Meg úgy most legyen. Pénteken 7-én a tavaszi vigasságon.
Az akváriumba.
Akvárium, nagyhal.
Úgy.
Bizony.
Jó van. Bizony.
Szűcs Levivel beszélgettünk, a Bohemian Betyársz énekesével.